Szóval Isten igéjét hallgassuk meg, ahogy az első Zsoltárból szól hozzánk a következőképpen. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit megtesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.
Imádkozzunk! Atyán, köszönjük, hogy egy egész különleges utat mutatsz nekünk a boldogság felé, ami a te törvényedben van elrejtve, a te beszédedben, a te igédben, amit kijelentettél nekünk, és kezünkbe adtad. Atyán, köszönjük, hogy pontosan ezen a vasárnapon emlékezhetünk a reformációra is. Amikor fölismerték újra új erővel a te igédnek az erejét, a kegyelmét, és eljuthatott minden emberhez, hogy kegyelemből van üdvösségünk, hitáltal, és ezt tőled kaptuk. Köszönjük ezeket az énekeket, amiket énekelhetünk, mert megszólítottad akkor az embereket, és a te lelked által imádkoztak, és énekeket írtak. Atyánk, ugyanakkor azt is meg kell vallanunk, hogy könnyű énekelni azt, hogy világ minden ördöge, ha elnyelni akarna is, minket meg nem rémítene. Te látod a mi szívünket, hogy mennyi minden megrémít, hogy mennyi minden aggodalmakkal tölt el bennünket. Te látod azokat a terheket, fájdalmakat, amiket hordozunk. De köszönjük, hogy most eléd jöhettünk. És kérünk, hogy a te szent lelked által légy hatalmas közöttünk. Hogy a te igéd szólaljon meg közöttünk. És emelje fel a tekintetünket te rád, hogy igaz lehessen mindaz, amit énekeltünk. Hogy valóban erőt kapjunk tőled. És a te világosságodban megerősödve tudjunk tovább menni hétköznapjaink harcaiba. Így kérünk Jézus Krisztusért, hogy áldj meg bennünket. Amen. Isten igéjét Nehémiás könyvéből olvasom. Nehémiás könyvének a 8. részét, annak mind a 18 versét, és a 9. részből az első 5 verset. Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a vízikapu előtt lévő téren, és azt mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izraelnek. A 7. hónap első napján tehát odavitte Esdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat. Fölolvasta azt a vízikapu előtt lévő téren, virradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik meg tudták azt érteni. Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet. Az írástudó Esdrás erre a célra készült szószéken állt, mellette pedig jobb felől Matíjá, Sema, Anájá, Uriá, Hilkíjá és Maasszíjá, bal felől pedig Pedájá, Misáél, Malkíjá, Hásum, Hasbaddáná, Zekarjá és Mesullám állt. Esdrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabb volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. És amikor Esdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá, Amen, Amen. Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az Úr előtt. Jesua, Báni, Sérébjá, Jámin, Akkub, Sabetaj, Hódiá, Maasszíjá, Kelitá, Azarjá, Józárpád, Hánán, Pelájá és a léviták magyarázták a népnek a törvényt, miközben a nép a helyén állt. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. Akkor Nehémiás királyi helytartó és az írástudó Esdrás pap, meg a léviták, akik magyaráztak a népnek, így szóltak az egész néphez. Az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok, és ne sírjatok. Ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Majd ezt mondták nekik. Menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Urunknak szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. A léviták így csitítgatták az egész népet. Csillapodjatok, mert szent ez a nap, és ne bánkódjatok. Ekkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, és másoknak is juttassanak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket. Másnap azután összegyűltek az egész nép családfői, a papok és a léviták az írástudó Esdrásnál, hogy jól megértsék a törvény szavait. Ekkor megírva találták a törvényben, amelyet az Úr Mózes által adott, hogy a 7. hónapban levő ünnepen lombsátrakban kell lakniuk Izrael fiainak. Kihirdették és közhírrétették minden városban és Jeruzsálemben is. Menjetek ki a hegyekbe és hozzatok olajfa, vadolajfa, mirtusz és pálmaágakat, meg más sűrű lombú faágakat, és készítsetek lombsátrakat, ahogyan megvan írva. Kiment azért az egész nép, ágakat hoztak, és lombsátrakat készítettek maguknak, mindenki a háza tetején vagy az udvarán, és az Isten háza udvarán, a vízikapu terén és az Efraim kapu terén. Lombsátrakat készített tehát a fogságból hazatért egész gyülekezet, és lombsátrakban lakott. Bizony nem tettek így Izrael fiai Józsuénak, Nun fiának az ideje óta, egészen eddig. Igen nagy volt az öröm. Nap-nap után olvasták az Isten törvénykönyvét, az első naptól az utolsó napig. 7 napig ünnepeltek, a 8. napon pedig előírás szerint záró ünnep volt. Ennek a hónapnak a 24. napján összegyűltek Izrael fiai, és böjtöltek, zsákruhába öltöztek, és port hintettek magukra. Az Izrael utódai közül valók elkülönültek minden idegentől, azután előállva vallást tettek vétkeikről és őseik bűneiről. A helyükön állva a nap negyed részén át olvasták Istenüknek az Úrnak törvénykönyvét, a negyed részén át pedig vallást tettek, és leborultak Istenük az Úr előtt. Azután fölállt a léviták evelményére Jésua, Báni és Kadmiél, Sebanyá, Bunni és Sérébjá, Báni és Kenáni, és hangos szóval kiáltottak Istenükhöz az Úrhoz. Majd ezt mondták a léviták, Jésua, Kadmiél és Báni, Hasabneá, Sérébjá és Húriá, Sebanyá és Petachjá, jöjjetek, áldjátok isteneteket az Urat, örökkön örökké. Áldjátok dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. Amen. Kedves testvérek, napi igénk újra Izraelbe vezet bennünket. A templom már jó néhány évtizede elkészült. Isten népe egy újabb nagy erőpróba és győzelem után áll meg ünnepelni. Elkészült a várost körülvevő fal is. Nem volt egyszerű ez az építés sem. Külső és belső támadások nehezítették. Rágalmazó levelek, fegyveres támadás, megfélemlítés, áskálódás, gúnyolódás. Az építők az egyik kezükkel építettek, a másik kezükben pedig fegyvert tartottak, hiszen bármikor számíthattak támadásra. Fárasztó és lassú így építeni. Közben sokan eladósodtak, és uzsorások kezébe kerültek. Amiben a legfájdalmasabb az volt, hogy el kellett adni néha gyermekeiket rabszolgáknak, és nem is kívülállóknak, hanem a saját népük gazdagai tették ezt velük. Amikor ezt Nehémiás megtudja, aki ugye az építkezést vezeti, akkor saját maga is nagyon komoly anyagi áldozatokat vállal, és arra utasítja tulajdonképpen a népek gazdagait, hogy engedjék el ezeket az adósságokat, és engedjék szabadon az embereket. És biztatja a népét, hogy minden külső és belső nehézség és támadás ellenére folytassák az építést, és csinálják addig, amíg el nem készülnek. És így jutottak el ahhoz a naphoz, amikor a nép összegyűlhetett a vízi kapu előtti téren, hogy ünnepeljen, hogy hálát adjon Istennek azért, hogy minden nehézség ellenére sikerült befejezni, sikerült felépíteni a falat. Hogyan ünnepel Isten népe? Mit tesz egy ilyen küzdelmekkel teli nehéz időszak után? Először nézzük meg, hogy mi történik ezen a napon. Majd azt vizsgáljuk meg, hogy milyennek a hatása, és milyen folytatása van az ünneplésnek. Hogy hogyan cselekszik Isten az ő népe életében, amikor az ráfigyel, és őt állítja a középpontban. Akkor olvassuk, az egész nép egy emberként összegyűlt a vízikapu előtti téren, és azt mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, melyet az Úr adott Izraelnek. Először is föltűnhet nekünk az, hogy a városban ünnepelnek. Nem mennek be a templomba, hanem a városban, a vízi kapu előtti téren vannak, ami mindenki számára elérhető, megközelíthető. Nem vonulnak be a templomba, és mégis Isten van a középpontban. Mert az ő uralma nem csak a templomi kultuszhoz kapcsolódik, nem csak a vallásos élet középpontjában igaz az, hogy Isten az Úr, hanem ő az Úr, aki győzelmet adott, és a fal felépült. Most egy emberként gyűlik össze a nép az örömünnep napján, kinn a városban, ahova mindenki eljöhet. A nők és a férfiak együtt vannak. A nők is, akik a templomnak bizonyos belső részeibe már nem mehetnének be. A családok ünnepelnek. Érdekes, hogy a fölolvasott igében kétszer is említi a krónikás, hogy a férfiak és a nők. Olyan sokszor maradnak a nők ünnepek alkalmával a háttérben, sokszor a konyhában, hogy biztosítsák az ünneplést a férfiaknak, és mindent, ami szükséges az ünnephez. Ez abban a korban még természetesebb volt. Amikor utána olvassuk, hogy a lomsátrak ünnepe után hogyan tanulmányozzák az írásokat, akkor már a családfők és a férfiak gyűlnek csak össze. Itt azonban fontos a nők jelenléte is. Ez egy döntés kérdése. És együtt ünnepelnek a nők és a férfiak, és mindenki jelen van. Mondtam, hogy nem a templomban vannak, hanem úgynevezett szekuláris helyen, mégis Istenre akarnak figyelni. Nem felülről jön, és nem Esdrás áll elő a törvénykönyvvel, hanem a nép kéri Esdrást, hogy olvassa föl a törvénykönyvet. Időt szánnak rá. Nem tudom, hogy föltűnt-e, amikor olvastam, hogy mettől meddig olvassák, virradattól délig. Amikor Esdrás kinyitja a tekercset, a nép feláll. Tiszteletük jeléül állva hallgatják Isten igéjét. Az áldás alatt felemelt kezekkel, a közös amen után pedig meghajolva és arccal a földre borulva az Úr előtt. Hát az ortodox templomokban nem ritka a 3-4 órás mise, a hosszú liturgia, amit a gyülekezet végig áll. Számunkra ez idegen. Én sokszor, amikor bementem egy-egy ilyen ortodox templomba, akkor úgy hálát adtam azért, hogy a mi templomainkban székek vannak. Ez az állás ugyanakkor mégis a tiszteletnek a jele. Önmagukat megtagadva, Isten igéjére koncentrálnak, felemelt kezekkel imádkoznak, majd a földre borulnak. Mindezt hosszú órákon át. Van-e erre szükség? Kérdezhetjük. Van ennek ereje? Igen, megmerevedhet. És vallásos formasággá is válhat a hosszú törvény felolvasása, a hosszú liturgia, és az állás is, hogyha az emberek nem értik, és a szívükben nem követik. Itt azonban többször is olvassuk, hogy olyanok vannak jelen, akik mindnyájan megtudták érteni a hallottakat. Aztán azt is látjuk, hogy szakaszokra bontva olvasták a fölolvasott nehéz nevű emberek, a léviták, és meg is magyarázták a népnek. Ez a magyarázat egyrészt fordítást jelent, hiszen a nép fogságból jött haza, és nem mindenki érti azt a héber nyelvet, ahogy le van írva Mózes 5 könyve, tehát le kell fordítani a számukra, de ugyanakkor magyarázatot is jelent. Jó látni, hogy akkor, több száz évvel Krisztus előtt, mekkora hangsúlyt fektettek arra, hogy, hogy mindenki értse a fölolvasott igét, hogy mindenkihez eljusson Isten szava. Hiszen ez nem csak egy előírt dolognak a teljesítése, nem csak egy szép, megható része az ünnepnek, ami emelkedettebbé teszi a hangulatot, hanem az élő Istennel való találkozásnak a lehetősége. És ehhez nem elég hallani, de érteni kell. Vágyakozni utána, és késznek lenni a találkozásra. Így válhat az igével való találkozás, az Istennel való találkozássá. És ez az, ami életet ad, ami után szomjazik a lelkünk, ami megérint és feltölt. Napi igeként van előttünk ez az ige most, amikor a reformáció ünnepére készülünk. És olyan jó volt erre így rádöbbenni készülés közben, hogy a reformációban tulajdonképpen ugyanezt történik. Visszatértek az Isten igéjéhez, és meg akarták azt érteni. Luther oly sok küzdelem és keresés után Isten igéjébe találta meg a felszabadító üzenetet. Az igaz ember hitből él. Nem kell félnie többé a bizonytalan jövőtől, a kárhozatnak, az ítéletétől, és nem önsanyargatással, és nem jó cselekedetekkel kell megszereznie az üdvösséget, hanem kegyelemből, ez az övé. Ez volt számára Isten igéjének az élő üzenete. Mert hiába volt a sok magyarázat, a sok tanács, a hagyomány, nem talált megnyugvást a lelkének. De Isten megszólította az ige által, és akkor megnyugodott, felszabadult, küldetést kapott, és a küldetéséhez erőt, hogy azt elvégezze. Pont a mai Reflabban van egy ilyen nagyon rövid kis hír vagy kérdés, hogy tudod-e, hogy Luther 20 éves koráig nem fogott a kezében Bibliát, de a következő 20 évben lefordította az Új Szövetséget, és hozzákezdett az Ószövetség lefordításához. Ez a reformáció egyik legnagyobb ajándéka, hogy az emberek kezébe adta a Bibliát, hogy elkezdték magyarázni úgy, hogy a gyülekezet értse, és találkozhasson benne, és általa Istennel. De térjünk most vissza történetünkhöz. Nézzük meg, hogy milyen hatással van a törvény, Isten törvénye a népre. Isten törvénye sírást és bűnbánatot ébresztett. Isten jelenlétében az ember megtapasztalja kicsiny voltát, méltatlanságát. Hosszú volt az építés. Rengeteg küzdelemmel és áldozattal járt. Most kihúzhatnák magukat büszkén. Megcsináltuk. Isten előtt elmondhatnák, hogy milyen nehéz volt, mennyi áldozatot hoztak. Vagy akár kiönthetnék a szívüket, és panaszkodhatnának, hogy mennyi nehézséggel kellett szembenézni. De nem. Isten törvényét olvassák, és Isten igéjének a szentsége kimozdítja őket abból, amivel egyébként tele van a fejük és a szívük. Rádöbbennek méltatlan voltukra. Hasonlóan Péterhez, aki a csodálatos halfogás után, amikor megsejti Jézusnak az isteni hatalmát, akkor leborul elé, és azt mondja, hogy távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Vagy hasonlóan Zákeushoz, aki fővámszedő volt, akinek az egész élete arról szólt, hogy hogy gyűjthet több pénzt, és nem érdekelte, hogy másokat ezzel hogyan használ ki. Amikor Jézus bemegy hozzá, és nála vacsorázik, akkor ez az ember megért valamit, valami sokkal mélyebb igazságot, és vagyon a felét a szegényeknek adja, és mindenkinek, akitől igazságtalanul vett el dolgokat, a négyszeresét adja vissza. Igen, Isten jelenléte, Isten igéje tisztán látást és bűnbánatot ébreszt. Most az ünnep napján azonban mégsem ennek van itt az ideje. Az Úrnak a ti isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok, és ne sírjatok, mondják a vezetők. Menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs. Mert a mi Urunknak szent napja ez. Ne bánkodjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Általában helyén van a bűn miatt való megszomorodás, a bűnbánat, amit az Isten igéjének a világossága okoz. Örülünk is neki, mert ez valahol tényleg az Isten érintése, az Isten jelenlétének a jele, hogyha a szívünkben őszintén bűnbánat ébred, és a felszabadulásnak, a változásnak a lehetősége. Itt mégis leállítják ezt a bűnbánatot a vezetők. Miért? Az indoklás egyszerűen így hangzik, mert az Úrnak szent napja ez. Megdöbbentő, hogy ezen a napon annyira ráfigyelhet népe, és újongva örülhet neki, hogy még a bűnei miatt való önmagára figyelés is elmaradhat. Hiszen nem azért van bocsánat, mert annyira sírunk, mert olyan jól tartunk bűnbánatot, hanem mert Isten annyira jó. És most az Úr szent napján csak ő rá kell figyelni. Csak az ő kegyelme, az ő szeretete lehet a középpontban. Hogyan? Újabb több órás álló dicsőítésben? Nem. Azt mondják a vezetők a népnek, menjetek, és egyetek finom falatokat, és igyatok édes italokat, és adjatok azoknak is, akiknek nincs. Isten teret ad az ilyen ünneplésnek, ami teremtett, emberi, mi voltunkból fakadóan igaz és őszinte. Egy virradattól délig tartó törvény felolvasása és magyarázása után az ünneplés evéssel és ivással folytatódik, amiben Isten csupán annyit kér, hogy ez ne legyen önző, hiszen ő érte történik, és osszák meg azokkal ezeket a finomságokat, akiknek nincs. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek, hangzik a biztatás. Mit jelent az Úr előtt való öröm? Összecseng Pálnak a felszólításával, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Lehet az Úr gondolataitok középpontjában. Így kiléphettek a félelemből, aggodalmakból, amik tovább kísérik az életet annak ellenére, hogy a fal már készen van. A szomszéd népek rossz indulata veletek marad. Nem könnyű. Ti sem vagytok tiszták és ártatlanok. Vannak hiányosságaitok, vannak bűneitek, vannak gyengeségeitek. Most mégis örüljetek, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Mindennek megvan az ideje, mondja a példabeszédek könyve, megvan az ideje a nevetésnek, és megvan az ideje a sírásnak, megvan az ideje az örömnek, és megvan az ideje a bűnbánatnak. Az Úr szent napja van. Nem az aggodalmak, nem a bánkódás, hanem az Úr előtt való öröm ad erőt. Mikor van a mi életünkben az Úr szent napja? Van-e alkalom, amikor megállunk, akár személyesen, akár a gyülekezetben, amikor egy kicsit elfelejtjük a gondjainkat, a hiányosságainkat, a kudarcainkat, és ünnepelünk. Mert az Úr méltó rá. Erre adhat alkalmat itt a gyülekezetben a harmadik vasárnap, amikor az igehirdetés után még egy hosszabb dicsőítésben vagyunk együtt. Vagy az alkalmankénti közös ebéd. És személyesen. Olyan jó lenne, ha meghallanánk ezt a meghívást, és rá tudnánk mozdulni. Figyelhetünk az Úrra. Örülhetünk előtte. Anélkül, hogy kudarcaink, gondjaink a figyelem előterébe kerülnének. Ez nem felelőtlenség, és nem felszínesség. A nehézségek között is lehetséges. Mert az Úr tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Ezért hívhat fel pár örömre a börtönből is. És az Úr előtt való öröm valóban új perspektívát, és új erőt ad. Egyszer a házi csoportban csak egy ember érkezett meg időben. És ez még jó néhány évvel ezelőtt volt, amikor talán egy fél éve voltam már itt a gyülekezetben. És elkezdett kérdezgetni arról, hogy hát hogy érzem én magam itt, vagy miben látom ennek a gyülekezetnek a másságát. Miért örülök annak, hogy itt vagyok. És amikor erről beszélgettünk, olyan megdöbbentő volt számomra, hogy ennek a gyülekezetnek mennyi csodálatos ajándékát tudok felsorolni, amiért nagyon hálás vagyok, aminek nagyon örülök. Előtte volt egy megbeszélésünk Andrásékkal, ahol a gyülekezet hiányosságait soroltuk fel, és a problémákat, amiket nem tudunk megoldani, és nem tudjuk, hogy hogy lesz, és a kudarcainkat, amiben még mindig nem léptünk előre. És hihetetlen fölfrissítő volt nekem ez a beszélgetés, aztán a házi csoport többi tagja is befutott, tehát valószínűleg Isten ezt nekem készítette el, hogy most lépjek ki abból, amiben folyamatosan gyűrjük az agyunkat, hogy hogy lehetne jobban, hogy lehetne más, hogy milyen feladatok állnak még előttünk, és gyűjtsem össze azt, hogy miért vagyok hálás. És valóban szinte egy ünneplés ment végig a lelkemen, és az Úr előtt való öröm erőt adott. És máshogy tudtam folytatni a szolgálatot. Érdemes így megállni, mert a hála felbátorít és megerősít bennünket. Az ünneplés után másnap aztán újra összegyűltek, hogy jól megértsék a törvény szavait. Ekkor fedezték fel azt, hogy a 7. hónap ünnepének az eredeti formája az, hogy lomsátrakat kell építeni, és ezekben a lomsátrakban lakni, vagy ott étkezni, egy egész héten át. És így emlékezhetnek az Egyiptomból való szabadításra. Azt olvastuk később, hogy Józsué óta nem ünnepelték így a lomsátrak ünnepét. Ennek az oka valószínű, hogy az, hogy amikor a királyság idején a Szent Láda átkerül a sátorból a templomba, ünneplik tovább a 7. hónap ünnepét, mint nagy évlezáró, hálaadó ünnep, de elveszíti ezt a dimenzióját, hogy az Isten megszabadított bennünket Egyiptomból, hogy napról napra tőle fügtünk, vele vándoroltunk, ő vezetett, ő a szabadító, hogy minden ideiglenes, és ő az egyetlen biztos alap az életünkben. Ezt miközben újra olvassák a törvényt, fölfedezik. És rögtön kiadják a rendeletet, itt nincsen csak egy nap a kettő között, tehát itt telnek a napok, hogy menjen ki mindenki az erdőkbe, vágjanak lombot, és építsék föl ezeket a lombsátrakat. És olyan szép ezt látni, hogy ebben az esetben, ebben a történetben a nép meghallja Isten törvényét, megérti, és megcselekszi. Kimennek, lombokat vágnak, lombsátrakat építenek, és emlékeznek Isten szabadító tettére. Emlékeznek arra, hogy hogyan járt ő előttük. Aztán az ünnep és a lombsátrak hete után következik, hogy újra összegyűlnek. És itt most már bűnbánatot tartanak, bőjtölnek, zsákruhába öltöznek, hamut szólnak a fejükre, és megvallják bűneiket. Ezt az őszinte bűnbánatot, amikor tulajdonképpen egy közösségi bűnbánatot is tartanak, és az atyáik bűnét is megvallják, Isten dicsőítése, majd a szövetség megerősítése, az újbóli elkötelezés követi. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsán, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel, nappal. Láttuk, hogy Isten törvénye más kiinduló pontot, új perspektívát ad. Sokszor a helyzetünk a kiinduló pont. Ebben keresünk az ige által vigaszt, bátorítást, aminek megvan a létjogosultsága, és jó, és fontos. De megengedhetjük az igének azt is, hogy a középpontba kerüljön, és kiragadjon bennünket abból, amivel egyébként tele van a szívünk. És ekkor váratlan dolgok történhetnek. Előre nem látott dolgok kerülhetnek a figyelmünknek a középpontjában. Isten felszabadíthat arra, hogy örüljünk, hogy ünnepeljünk, és ne álljunk meg szomorúan és elégedetlenül, amiatt, hogy még annyi a hiányosságunk, a kudarcaink vagy annyi gyengeségünk van. Megvan az ideje az ünneplésnek. Az Úr előtt való öröm erőt ad nekünk. Aztán felhívhatja a figyelmünket az emlékezésre és a hálára. Jó visszaemlékezni Isten szabadító tetteire, amikor megtapasztaltuk, hogy hatalmasan velünk van és cselekszik, akár személyes életünkben, akár gyülekezetünkben, akár népünk történetében. A hálaadás szintén erőt ad, megújítja bizalmunkat. És természetesen Isten igéje bűnbánatra is indíthat. Az őszinte bűnbánat pedig dicsőítéssel, Isten magasztalásával és új elkötelezéssel folytatódhat. Isten igéje az élet beszéde. Hol van? Mi a szerepe az életemben? És ezt nagyon gyakorlati módon is meg lehet vizsgálni. Mennyi időt szánok rá naponta, vagy hetente? Tud-e mást mondani, mint ami a környezetemből jön, mint amivel tele van a szívem? Nyitott vagyok-e arra, hogy meghalljam, hogy mást mond? Isten szólni akar hozzánk igéje által. Kezünkben, otthonainkban, ott van a Biblia. Ne engedjük, hogy a világ pörgése elválasszon tőle. Keressük az alkalmat, és ragadjuk meg a lehetőségeket, hogy Isten szava formálhassa az életünket, és az előtte való öröm tegye erőssé a lelkünket, tegyen erőssé bennünket. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy gondoskodtál arról, hogy a te ismereted, a te igazságod eljusson hozzánk. Köszönjük neked az írott igét, mint Ó és Új Szövetséget, amely bizonyságot tesz a te nagyságos dolgaidról, és bizonyságot tesz a testélet igéről, az Úr Jézus Krisztusról. Urunk, olyan az életünk sokszor, mint a kiszáradt, megaszott föld, és olyan a te igéd, mint az eső, amely életet hoz. Te látod, hogy mikor volt az, amikor utoljára örvendeztünk a te igédben, amikor gyönyörűséget jelentett számunkra a szavad. Vagy te látod azt, hogy milyen örömmel táplálkozunk vele nap mint nap, ki így, ki úgy. Arra kérünk téged, hogy vonj bennünket úgy magadhoz, hogy vágyjunk a te szavad után. Arra kérünk, hogyha hosszabb szárazság van lelkünkben, akkor eljön az az idő, amikor meghalljuk a te igédet, és szívünket betölti az öröm és a sírás, ahogy a te népedet, amikor hosszú évek, évtizedek után egyszer csak meglátták, megértették, hogy mi mindenből maradtak ki, mert nem olvashatták, nem hallhatták a te szavadat. És azért imádkozunk, hogy adj nekünk engedelmességet a te igéd iránt, hogy valóban azt, amit hallunk, megcselekedjük, és gyümölcsöt teremjünk, és betöltse szívünket annak a boldogsága, hogy igédből táplálkozunk, hogy igéd éltet. Így jövünk most eléd ennek a reformációnak az ünnepén, és így kérünk, hogy áld meg a gyülekezeteket, szerte a világon, a te népedet, a te egyházadat, hogy valóban a te igazságot szóljon, tisztítson, újítson, vezessen bűnbánatra. Imádkozunk azokért, akik azon munkálkodnak, hogy lefordítsák a Bibliát olyan nyelvekre, olyan népek nyelvére, akikhez még nem jutott el. Áld meg az ő munkájukat, és add, hogy minél többen meghallják a te szavadat. És ugyanakkor, amikor nem csak a reformációt ünnepeljük, hanem sokan halottaikra emlékeznek, azért is imádkozunk, hogy a te igédnek vigasztaló ereje és szava szólaljon meg sokak életében. Add, hogy sokan találkozhassanak szeretteikre, elhunyt szeretteikre gondolva az élő Istennel, akinek kezében van az élet, a feltámadás, az üdvösség. Így imádkozunk most azokért a testvéreinkért itt, akik szintén ápolják az ő szívükben elhunyt szeretteiknek az emlékét, akik gyászban vannak, vagy akik egyszerűen csak már elengedve a gyászt és vigasztalást nyerve, de méltóképpen szeretnének megemlékezni. Azért imádkozunk, hogy hadd történjen ez mindannyiunk életében, egy-egy család életében, a te ígéd világosságának, szeretetének, vigasztalásának a fényében. Hadd legyünk olyan néped, akik megvigasztaltattunk általad, akik ismerjük szerető, szelíd, vigasztaló szabadat, ugyanúgy, mint erős, határozott, kemény, megfeddő, bűnbánatra hívó szavadat. Így kérünk hát, hogy a te gondolataidat továbbra is add a mi szívünkbe. Szólj hozzánk újra és újra naponta a Szentírásból, és áldj meg bennünket közelségeddel, jelenléteddel ezen a héten. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.